Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában Argentinában fogunk kalandozni. Lehet, hogy egy kicsit majd elmegyünk és megnézzük Chilét is, mert hogy Patagóniáról is szó lesz majd a műsor második felében, de a műsor első felében meg a világ egyik legszebb természeti látványosságát, az Iguaszú vizesést is megnézzük. Nagyon-nagyon érdekes Argentina. Hát a legtöbben persze Magyarországról Buenos Airesbe kalandoznak, ahol nagyjából 40 millióan élnek ugye egész Argentinában, és ebből 3 millióan a szűkenvert Buenos Airesben. Viszont, hogyha a környező kerületeket, meg az agglomerációt is ide számítjuk, akkor akár 8-10 millióra is tehető lakosok száma, tehát mintegy egynegyede itt a környéken valahol él az argentinoknak, és lehet, hogy egész Argentina más, mint Buenos Aires, hát ez biztos, hiszen a dzsungel vadsága, meg Patagónia hűvös szelei azok teljesen mások, mint Buenos Aires emberléptékű kulturális élete, de azzal együtt is valóban ez a város, ami leginkább vonza a vendégeket. Dugó alig van, azt tapasztaltam, mert hogy hatalmas, 2x8 sávos sugárutakat építettek. A környezetvédelmi előírások korán sem olyan szigorúak, mint az Európai Unióban, 15-20-25 éves autók is vannak meg, hát vannak azért új gépcsodák is. 1516-ban fedezte fel a környéket egy spanyol tengerész, és 1536-ban alapítottak itt települést. A britek meg a spanyolok nagyon sokat harcoltak ezért a területért. Végül ezt kihasználták az itt lakók, hogy a britek is meg a spanyolok is folyamatosan harcoltak, úgyhogy elűzték a spanyol alkirályt 1810-ben, mégpedig május 25-én. Ez volt a májusi forradalom. Ennek köszönhető a szabadság, meg hát persze annak, hogy úgy tudták elűzni, hogy ugye az angolok meg a spanyolok addig-addig harcoltak, hogy végül is a helyiek éppen a gyenge időszakát a spanyoloknak ki tudták használni. És hát a mai nap azt látjuk, mint turista Buenos Airesben, hogy minden fontosabb közterület Május utca, vagy Május tér, mert hogy májusban üzték el a spanyol alkirályt. A második világháborúban Argentina független volt. Nagyon sok zsidót fogadtak be, amikor menekülniük kellett, aztán a náci tisztek is itt lehettek menedéket. Érdekes egyébként, hogy Otto Skorzeny például a híres, hírhet német desszantos, a második világháború legtehetségesebb kommandósa ide menekült, és alkalmazták is. Ő hozta létre az argentin titkosszolgálatot, és érdekes, hogy ugye ő volt az, aki Mussolini esetében is kimentette lényegében, mert hát nagyon sok akciót csinált, tehát híres kommandós volt, nagyon híres stratéga volt, és az argentin titkosszolgálat megalapítója egy német tiszt, nagyon durva. Érdekes egyébként, hogy Argentina gazdasági fellendülése a Perón időszakra tehető. Sokan azt mondják, hogy a Perón-féle intézkedéseknek köszönhető, hogy sokáig viszonylag jól ment a soruk az itt élőknek. A korszak igazi kedvence azonban a feleség volt, Evita, Eva Perón, aki a beszédeivel lázba hozta az embereket. Láttam felvételeket az Evita Múzeumban, mert hogy ilyen is van, Buenos Airesben, és százezrek hallgatták áhítattal, minden mozdulatára, rezdülésére odafigyeltek. A fekete-fehér felvételeken lehetett látni, hogy a hatalmas tereket mind-mind elfoglalja a tömeg. Egy gombostűt nem lehetett lejteni, olyan sokan voltak mindenhonnan, és minden egyes beszédén rengetegen vettek részt, és annyira imádták Evitát itt Argentinában, hogy amikor egyszer lejtett egy keszkenőt, lehetett látni, hogy szinte küzdenek az emberek, hogy azt megszerezzék, és tényleg elképesztő volt. Az Evita Múzeumban még most is nagyon sok argentin elzarándokol, és itt meg lehet nézni Evita kocsiját, néhány ékszerét és a kedvenc ruháit is. A Perón korszak után diktatúra következett Argentinában egészen 1982-ig. Ebben az esztendőben volt a Falkland háború, mert hogy amikor a vezetés úgy ítélte meg, hogy hát vélhetően nem sokáig lehet a belső nyugalmat megtartani, úgy gondolták, hogy hát majd úgy vezetik le a feszültséget, a belső feszültséget, hogy hát visszaszerzik a Falkland szigeteket, ők ugye Malvin szigeteknek hívják. Hát ez nem sikerült, mert hát helyesen sikerült, mert visszaszerezték, de nem sokáig tartották meg, mert beindult a brit katonai gépezet, aztán visszafoglalták a szigeteket, sőt, hát az argentin zászlós hajót is elsüllyesztették, a legnagyobb hajót, és hát ugye a saját műfajában ez volt az egyetlen valamire való komolyabb hadiértékű hajójuk, úgyhogy hát a háború emléke a mai napig meghatározza az argentin mindennapokat, és hát sokszor voltak tüntetések, hogy a gyarmatosítás kora lejárt, stb. Érdekes egyébként, hogy Amikor elvesztették ezt a háborút az argentinok, akkor eleinte sikereket értek el, elfoglalták a szigeteket, lefegyverezték a kisszámú helyőrséget, a kormányzót meg hazaküldték, de utána elsüllyesztették az argentin flotta büszkeségét. Egyetlen torpedó végzett egyébként a modern csatahajóval, és ez még ma is fáj a katonai vezetőknek. Egy fővárosi napilapban olvastam egy cikket arról, hogy állítólag szovjet katonai műholdak is segítették a briteket. Hát nem tudom. Minden esetre érdekes az, hogy itt már maga a brit jelenlét is milyen küntetéseket eredményezett. Az új kikötői negyedben, Buenos Airesben vannak modern üzletek, és egy fregattot is meg lehet nézni, ami 1898-ban Argentina büszkeségének számított. 1961-ig csatarendben volt egy furcsa összvérszerű csatahajó. Még nem láttam korábban máshol olyan csatahajót, aminek vitorlái is vannak, és légvédelmi ágyuk. Tehát légvédelmi ágyúval felszerelt vitorlás, na azért lássuk be, hogy ezért fura, de van ilyen. Mert hogy modernizálták, de meghagyták azért, jó lesz az még valamire a vitorlákat, és a légvédelmi ágyukat meg rátették. Hát nem volt elég nagy az argentin flotta ahhoz, hogy ne kellett volna ezt a kis összvércsodát megbecsülni, és manapság múzeum, be lehet járni az összes kabint, meg lehet nézni, hogy a kadétokat hol és hogyan oktatták, és megvannak még az ágyuk is, persze hatástalanítva, de ezeket meg is foghatják a turisták, fel lehet őket tekerni, meg lehet mozdítani. 1961-ben pont azért lett múzeum a fregatból, mert megszületett az új argentin csatahajó, amit aztán 1982-ben az angol tengeralattjáró elsüllyesztett. Úgyhogy ez a mai napig fáj az argentinoknak. A Buenos Aires-i Boca negyedben, ahol Maradona hasonmással is fotózgathatjuk magunkat, erről majd mesélek, ott egyébként sok olyan kocsmát találtam, ami állítólag a Maradona törzshelye volt. Hát elképzelhető, hogy az isteni Diego annyiban hasonlított Petőfire, hogy szeretett vándorolgatni, lehetett akár ifjúkorában több kocsmája is, minden esetre több ilyet is találtam, és még templomot is elneveztek Maradonáról, és a kisméretű szobra is nagyon sok szuvenírboltban kapható. Úgyhogy ez is furcsa volt számomra. Buenos Aires érdekes, úgyhogy fogok még a műsorban beszélni, a műsor második felében Argentina fővárosáról, de most menjünk el egy kicsit egy olyan helyre, ami szerintem talán a világ legszebb természeti képződménye. Ez pedig az Iguazú vízesés. És kérdezték már tőlem, hogy na jó, de hát most akkor az Argentinában vagy Brazíliában van? Hát a Brazil-Argentin-Paraguay hármas határon. Én többször is voltam itt, mert egyszerűen nem tudtam betelni a látvánnyal. Voltam olyankor, amikor tényleg az itteni folyó megárad, és gyakorlatilag minden szinte egybefüggő vízrendszer lesz, és voltam akkor is, amikor meg kevés volt a víz, de még akkor is mesés volt a hatalmas vízesés rendszer. Ez nekem sokkal jobban tetszett egyébként, mint a Niagara. És impozánsabb is. Tehát a Niagaránál emlékszem, hogy megérkeztünk, és argentin részről visszanéztem, és láttam, hogy jó helyen vagyunk, hogy csak ekkora a vízesés, és melyik a vízesés? Mert hát most volt kettő. És aztán rádöbbentem, hogy igen, jó helyen vagyunk, hát akkor még nem volt internet, Ágoston Gábor barátommal ott áldogáltunk, és mondtam, hogy hát én azért nagyobbra számítottam. És két vízesés van, az American Fall, meg a Niagara Fall, tehát a Niagara vízesés, meg az amerikai vízesés, és együtt ezek a Niagara vízesések. És hát igazából nekem jobban tetszett a Niagara Falls nevű kanadai város, mert ott lehetett kaszinózgatni, mint mondjuk maga a vízesés, mert nagyobbra számítottam. Jó a PR-ja. De ezzel együtt az Iguazú vízesés meg sokkal jobb, mint amilyennek gondolnánk. És voltam Buenos Airesből is, meg voltam Rióból is itt, és voltam úgy, hogy a brazil részen aludtunk, onnan lehet látni az ördög szája részét, tényleg az ördög torka, ördög szája, azt a vízesést, ami a legnagyobb, de ha átmegyünk az argentin részen, onnan meg a legérdekesebb felfedezni, mert ott építettek egy ilyen szölöpös fa utat, emelvényrendszert, és onnan meg lehet nézni azt a részét, ami jobb. Tehát ilyen a folyamatosan van szivárvány és félkör alakú csoda. Nekem azt tetszett a legjobban. Tehát nem a híres legnagyobb vízesése, hanem a félkör alakú csoda része. Kora reggel 8-kor indulnak a gépek Buenos Airesből, másfél óra az út, visszafele este 10-kor el lehet jönni. Tehát hogyha Buenos Airesből csak vissza akarunk menni, akkor azt is meg lehet csinálni. Én csináltam olyat, hogy a Sheratonba aludtam, amiből egyébként lehet látni magát a folyót, ami levezeti a vizet a vízesésnek. És aludtam a brazil résznél, ott is egy közeli szállodában, meg voltam úgy is egyszer, hogy mentem reggel 8-kor, és visszafelé a barátokkal 10 órakor hazajöttünk Buenos Airesbe. Az Iguacu vizesésrendszer a világ talán legérdekesebb és legcsodálatosabb természeti nevezetessége szerintem. Pedig nagyon sok vizesést láttam már, hát a nagyokat is olyan. Szerintem szebb, mint a Niagara, és a Victoria vizesésnél is szebb, főleg mostanában a Victoriában néha kevés víz van. És az argentin oldalt érdemes tüzetesebben megnézni. 1934-ben alapították itt az Iguacut, tehát miért kell megalapítani egy ilyet? Nos, azért, mert ettől kezdve lehetett úgy megnézni, hogy tényleg lásson is az ember jó sok mindent, meg az őserdőn keresztül oda lehessen jutni. Mert hogy amíg odaérünk, mindenféle izgalmas állattal találkozhatunk. Van például koati, van tapír, láttam tapírt is, tényleg. És koatiból olyan sok van, hogy először azt hittem, hogy majom, de nem az, ez egy furcsa ormányos állatka. És nem csak a fán találkoztam velük, hanem amikor néhány fal alatt szendvicset elfogyasztottunk, akkor több koati is odajött, és ez is nagyon érdekes volt, és akkor ők is kértek ennivalót. Tényleg nagyon-nagyon sok furcsa állat van erre felé. A koati ez nagyon aranyos volt, és elvitte a szendvicsemet, és örült neki, és én is örültem ennek, hogy ő örül neki. De lehetett látni óriás hangyászt is, meg kajmánt. Sőt, láttam a korábbi utazásomon döglött kajmánt is, elmentünk mellette csónakkal. Vannak madarak, meg pókok, és tigris hangya is. Mutatta az idegenvezetőm, hogy ide nézzek le, szaladjak oda, és hát tényleg ott volt egy hatalmas méretű hangya, mondta, hogy tigris hangya. Mondtam, hogy nagyon jó. Hát ez volt a találkozásom a tigris hangyával. Az Iguacu folyó 1320 kilométernyi út után a Paraná folyóba ömlik. Nagyjából 23 kilométerrel egyébként a vizesésen túl. De előtte ott van még maga a csoda. Mert hogy a vizesés rendszernél tényleg elképesztő, hogy milyen látvány fogad minket. Na nem mindjárt az elején, mert az elején, ha az argentin részről indulunk, akkor egy eligazító központba kerülünk, aztán egy teherautóra szállunk fel, és a teherautóval végig az őserdőn át visznek minket, közben néha meg lehet csodálni élőlényeket is, hát lehet bőven látni. Én például láttam egy őzikeszerű furcsa állatkát, hát hogyha nem mondták volna, hogy hát errefelé ilyen klasszikus őz, mint ami nálunk van, nincsen, hanem másfajta van, akkor azt mondanám, hogy őzet láttam, de így nem tudom megmondani, hogy mit láttam, de úgy nézett ki, mint egy őzike. Aztán voltak madarak, papagájok, megmondom, koatiból rengeteg. Aztán elérkeztünk a csónakos helyhez. Kiszálltunk a teherautóból, és rövid sétát követően már indulhattunk is az Iguacu folyón csónakkal egészen a központi vizesésig. Annyira közel megyünk, hogy már előtte felkészítenek minket, hogy vízhatlan táskába tegyünk bele mindent, mert nagyon el fogunk ázni. És ez így is van. Nagyon eláztunk, brutálisan. De tényleg mindenünkből folyt a víz utána még hosszú ideig, mert hogy egészen közel megyünk a vizeséshez. Hát persze nem annyira közel, hogy rommá törje a csónakod, de ugye a víz úgy folyik, hogy hát közben a hatalmas erő, meg a hatalmas távolság, meg a hatalmas méret miatt akkor is csuromvizesek leszünk, ha egész közel nem megyünk, de tényleg mindenünkből folyt a víz. A turisták persze örülnek neki, a helyiek meg már megszokták, hogy az itt a legnagyobb élmény, hogy alaposan eláznak a turisták, úgyhogy a központi ágba értelemszerűen nem tudunk teljesen behatolni, mert óriási ereje van a lecsapódó víznek, de már a szélén is megfürödhetünk így a valóságban is. Persze a gumicsónakban. Film, videó is készül a csodáról, aztán ezt megkapja a derék turista, miután visszaérkezik megszáradni. Utána elindulhatunk felfedezni a vizesés rendszert, és az út első része a két kisebb vizeséshez vezet. Majd ezt követően egy nagy kanyar segítségével megtalálhatjuk magát a csodát. Hihetetlen szépségű vizeséseket egymás után félkörívben sorban alá zubogni. Amint rásütött a nap, úgy éreztem, hogy hát ennél szebbet már nem is lehet kitalálni. Tényleg csak kattogtattam a gépet, mert akkor még tükörreflexes gépek voltak, és a kamerát is működtettem, hogy megörökítsem ezt a csodát. Aztán, amikor már mobillal fotóztam, akkor is ott voltam, hát akkor meg a mobilt nyomogattam. De valóban mindig érdemes megnézni minden időszakban, minden évszakban a gyönyörű félköríves vizesés rendszert. Utána elsétálunk egy állomásig, majd vonatra szállhatunk, ugyanis kisvasút viszel minket itt az argentin részről a brazil-argentin határnál lévő ördögszájhoz, vagy ördögtorokhoz. Az ördögtorka a legnagyobb vizesés. Ennek a vizesésnek a másik oldala már Brazília. A kisvasút elvisz minket egy vízfeletti emelvényrendszerhez, és elkezdünk sétálni az emelvényen, jobbra-balra, egybefüggő folyó. Amikor áradások voltak, akkor is voltam egy ízben itt az Iguacunál, és tényleg nagyon sok volt a víz. Amikor meg nincs áradás, akkor meg azt látjuk, hogy több folyóág van egymás mellett párhuzamosan szinte. olyan hosszan sétálhattunk, hogy majdnem a vízesés fölé érkezünk, és hát valami hihetetlen az ördög torkát így felülről látni. Az indiánok szerint lent ott a legesleges legalján a víznek, ott lehet a pokol. Hát minden esetre mi felül voltunk, de azt lehet érezni, hogy ha nem kapaszkodunk, akkor furcsa érzés vesz rajtunk erőt, mert úgy érezzük, hogy akár bele is eshetünk, és akkor aztán tényleg végünk van. Minden esetre hihetetlenül nagy erővel csapódik le a víz, 80 méter magasságból, és mi aztán megy lefelé a mélybe. Miután az ember megcsodálta a világ legfantasztikusabb vízesését, utána már nem marad más hátra, mint a helyi kisvárosban elfogyasztani egy vacsorát. Ez azért érdekes, mert hogy átjönnek ide Paraguayból az indiánok, és mindenféle furcsa terméket kínálnak. Én vásároltam például egy olyan hangszert, amellyel nem csak zenélni lehet, hanem akár mérgezett nyilat is ki lehet vele fújni. És hát ez elég durva, főleg azután, hogy most hallhattuk a hírekben, hogy azért a nyílméregbéka az milyen durva tud lenni. És egy egyszerű kis nyilat, hát persze sima nyilat lehetett hozzá venni, mert a turistáknak az jár, és mondták, hogy hát a helyiek régen, persze még 150 évvel ezelőtt, még a nyílméregbéka mérgével is meg tudták bolondítani ezt a fúvócsöves megoldású hangszert. Megvettem a hangszert, megvettem hozzá a nyílvesszőt, otthon van valahol, mert gyűjtöm az egzotikus olyan hangszereket, amelyek nem ilyen híres hangszerek, meg nagy komoly hangszerek, hanem ilyen népi hangszerek. Az Iguazú környékén komoly őserdőt találunk olyan növényekkel, mint például a tarajos koralfa. Ennek a virága Argentina nemzeti virága. Argentinának nagyon sokféle nemzeti virága van, meg sokféle nemzeti állata, meg sokféle nemzeti érzetet kifejező jelképe van az argentineknek. Hozzáteszem, ilyen például az argentin focimez is. Nekem is van argentin focimezem, de egyébként úgy kaptam, hogy voltam egyszer Katarban az Argentina-Lengyelország focimeccsen, és én egy szobosztai mezbe voltam, piros magyar válogatottos mezbe, és a lengyelek is pirosbe voltak. És utána a legvégén odajött egy argentin szurkoló, és megkérdezte, hogy elcserélnénk a mezt. Mondtam, hogy persze. Neki van egy szobosztai meze, nekem pedig van egy messzi mezem, úgyhogy végül is mindegyikünk elégedett lehet. De imádják a focit persze, hát nem csodálom, én is imádnám, de én így is imádom, mert Magyarország fociára is büszke vagyok, mert a miénk. Érdekes egyébként, hogy nem csak az argentin részen, hanem a brazil részen is szerveznek csónatúrákat, ezeket nem érdemes kihagyni. Brazíliában a Tropical Hotel szobái közül jó néhány pont a vízesésre néz. És az argentin részen pedig ugye a Sheraton az egyetlen hotel, amelynek engedélyt adtak a természeti területen belüli építkezésre. A brazil részről is elindulhatunk csónaktúrára, nem csak az argentin részről, és ott egy kicsit hosszabban kell mennünk, mert a kikötő az messzebb van attól a résztől, ahol ugye a nagy vízesés bele zubog lényegében, vagy lezubog lényegében, és hát emlékszem, itt tényleg olyan erős sodrása volt a folyónak, hogy muszáj volt kapaszkodni a csónakba. És itt is megfürdünk, bár az argentin részen jobban megfüröztettek minket, mint a brazil részen, de hát itt a brazil részen gumicsónak volt, ilyen kemény gumis gumicsónak, a másik részen meg fából készült csónak, ugyanúgy a motor volt a végén. Nagyjából 36-38 fok volt mindegyik esetben, de nem éreztem dermesztően melegnek egyébként ezt, és a páratartalom magas volt, de ez sem zavart annyira. Minden esetre az Iguazú környékét úgy alakították ki, hogy egyre több helyen lehet a fák közé épített, messziről alig látszó emelvényeken, hidacskákon eljutni különböző helyekre, és aztán vannak ilyen kilátó pontok, és tényleg az argentin részen akár egy napig is kalandozgathatunk a magaslati sétányon. A brazil részen meg kimehetünk, és a part környékén ott a tropikál szállónál sétálgathatunk, úgyhogy az is rendkívül érdekes. A dzsungelben állítólag jaguár is él, de azok csak éjszaka szoktak vadászni, úgyhogy van olyan tábla, amiben figyelmeztetik a vendéget, hogy jaguár veszély, hogyha valaki kiszáll a kocsiból és élelmiszer van nála, akkor azért óvatos legyen, de a jaguárt nem láttam, pedig mondom, háromszor is voltam az Iguazú vízesésnél. Sárgaláz elleni védőoltás ide nem szükséges. Sokan azt mondják, hogy hát egy komolyabb amazonaszi túrához persze kell. Nekem is volt. Malária elleni tablettát sem árt szedni, de ide az sem kell. Tehát az Iguazú vízeséshez, ha eljövünk, akkor igazából nem kell védőoltás, és amelyek betegrések nem gyakoriak. Nem nagyon hallottam, hogy bármelyik turista megbetegedett volna, akit az Iguazú környékén kalandozgatott. A pókok azért vannak, és a faházak rejtekében megbújnak, úgyhogy azért arra vigyázni kell, és arra is vigyázni kell persze, hogy mondom, éjszaka ne nagyon sétálgassunk feltétlenül, de hát senki nem szokott itt éjszaka sétálgatni a dzsungelben. A különböző kisebb állatok, hogyha étre van nálunk, és azt így nem tudom, látványosan magunk elé tesszük, akkor azért elveszik, tehát itt már megszokták a turistákat, és tudják, hogy jön az ingyen kaja, amiért nem kell megverekedni a többiekkel, úgyhogy azért mindenképpen ezzel számolhatunk, hogy ne legyünk csak úgy, mint otthon, mert jön egy korti, és elveszi, és megeszi. Tehát ettől szép ez az egész, ettől érdekes és izgalmas, azt gondolom, itt az Iguaszu környékén kalandozni. Szerveznek kisebb dzsungeltúrákat is, de szerintem, hogyha a hagyományos Iguaszu nézegetős túrákra benevezünk, akkor megyünk annyit a dzsungelbe, hogy az már önmagában érdekes és önmagában izgalmas. Különleges növények vannak itt a fákról is, és hosszú percekig tudnak mesélni a kísérők, és hát valóban nagyon jó hangulata van az egésznek, és azt látom, hogy a turisták még nincsenek annyian itt, hogy amiatt azt érezzük, hogy jaj, nem bírunk már mozdulni, de pont elegen vannak ahhoz, hogy legyen egy jó hangulata az egésznek, és közben látunk egy mesés természeti képződményt. Argentina fantasztikus hely tényleg, szerintem, hogyha megnézzük azt, hogy a dél-amerikai országok közül melyik tetszene igazán a magyaroknak, hogyha mindenki egyszer elutazhatna, és aztán utána szavazni kellene, hát azt gondolom, hogy Argentina és Ecuador az azért az első háromba benne lenne, még hát Brazília is érdekes, de kétségtelen, Argentina most is turisztikai szempontból olyan sokat kínál, hogy elbűvöli a látogatókat. Annak kapcsán mesélek ma Argentináról, hogy egy kedves barátom kiutazott, és előtte sokszor hallgatta már a beszámolókat Argentináról, és hát most mondta, hogy hát igen, minden úgy van, és elment a híres Bolha piacra is, ott Buenos Airesben, ahol még bicikliküllőt is lehetett kapni, meg rengetegféle sajtot, meg mellette a legkülönbözőbb apró csetreszeket, egyszer vettem még egy tojástartót is az 1900-as évek elejéből, szóval hihetetlen, hogy mi minden volt egykoron, és most is van még mindig nagyon-nagyon sokféle érdekes dolog, úgyhogy örömmel olvastam a beszámolókat, mert leírta azt, hogy itt a Borhapiacon manapság miket lehet megtalálni, és mik vannak, és hát még mindig olyan Buenos Aires, mint amilyet én már több alkalommal is tapasztaltam. És hát persze küldött fényképet is, hogy biciklikülőtől nem talál, de régi kulcsokat igen. És ő se értette, hogy kiveszi meg vajon a régi kulcsokat, és régi olyan kulcsot, aminek nem tudjuk, hogy milyen zárhoz való, és igazából mit fog nyitni, azt vajon kivesz meg, de ezt is lehet kapni a Borha piacon. És nagyon érdekes volt ez is. Persze Buenos Aires belvárosa az nem Argentina, ahogy New York nem az Egyesült Államok, gyökeresen más a vidéki terület, Patagónia, vagy akár csak az Iguaszu vízesés környéke, és mások ezek a területek tapasztalatom szerint is, mint Buenos Aires, de attól még nem egész Argentina ilyen ugyan, de Buenos Aires is Argentina, sőt, hát nagyon sokan csak ezt a fajta buborékot ismerik meg igazán. Kártyával már szinte mindenhol lehet fizetni, és a trafikban is, úgyhogy ez azért változás, de azért is van ez így, hogy visszaszorítsák egy kicsit a készpénzforgalmat, és megjöjjön a bizodalom a bankok iránt, mert hát itt azért kétszer is volt államcsőd, tehát Argentinában tudták, milyen az, amikor befagyasztják a betéteket, meg azt, hogy mikor hatalmas az infláció. Hát nemrég is egy 100%-os inflációt azért megéltek, úgyhogy valóban olyan Argentina, hogy tény és való, oda kell figyelni a pénzügyekre, az biztos. Tiszta Buenos Aires, kevés helyen van kosz vagy szemét, és nem egy piszkos város, ez sőt, abszolút értékig tiszta, szép, rendezett olyan város, ami az európai városok szintjét hozza tisztaságban. És hát ez az a hely, ahol valóban kedvünk támad a steakhez, hogyha nem vagyunk vegetáriánusok, meg kedvünk támad a focihoz is akkor is, hogyha valaki nem szereti. Hát én imádom a focit, én nagy rajongó vagyok, és gyakorlatilag az összes EB-n, VB-n kint voltam ebben az évezredben, mert a 2000-es évek elején elkezdtem járni ezekre, és mindig mindegyikhez volt szerencsém. Tényleg voltam Brazíliában, VB-n, Dél-Afrikában, világbajnokságon, Katarban, Oroszországban, Németországban, és hát Argentinában is hát a foci, hát az tényleg, ott aztán szinte mindenki szereti. Buenos Airesbe egy átszállással el tudunk jutni, és akár az Iguazú vizeséshez, akár Patagóniába tartunk, mindenképpen érdemes pár napot eltölteni Buenos Airesben. Egyébként voltam olyan időszakban, amikor ott jártam, akkor tüntetés volt, mert hogy a Falklandi háborút az argentinok elveszítették, bár elfoglalták a szigetet és lefegyverezték a kisszámú helyőrséget, a kormányzat pedig hazaküldték, utána az angolok meglehetősen kemény csatában viszonylag hamar visszafoglalták a területet. A főtéren egyesek megemlékeztek, volt, aki valamelyik elvesztett hozzátartozóját síratta, mások pedig követelték vissza Argentinának a Malvin-szigeteket, mert ők így hívják. Egyébként 2001 nem csak emiatt fontos a dátum az argentinok életében, hanem amiatt, hogy ekkor volt először olyan, hogy zárolták a bankbetéteket, a pénzintézetek, és a súlyos gazdasági válság miatt nem lehetett hozzájutni a betett pénzhez. Forrongások is persze ilyenkor kialakultak, úgyhogy ekkor tényleg hihetetlenül kemény volt a helyzet. Én nem sokkal ezután voltam ott, és még váltani is kevés helyen lehetett. Az Argentinában élők egyébként 97%-ban fehér bőrűek, mert hogy errefelé kevés embert hurcoltak be Afrikából, és az indiánok is inkább a mai bolíviai meg paraguai területekre húzódtak vissza. Argentinában főleg a spanyol kreolok leszármazottai élnek. Nem túl drága hely, egyébként a benzin is jóval olcsóbb, mint Európában. Ha valaki a tenger felől érkezik, akkor felhőkarcolókat láthat. Az új kikötői negyedet is meg lehet figyelni, és modern üzletek is vannak itt, hatalmas felhőkarcolók, meg remek hajómúzeum. De persze a klasszikus látványosságokra vágyik a többség, ilyen például a Tortoni kávéház, ami Argentína nemzeti kincse. Régen ide jártak a művészek, a hírességek. Mindenki, aki számít, Buenos Airesben itt kávézgatott, itt beszélték meg a politikai vitákat, és ez adott helyet a híres művészek könyvbemutatóinak, a színházak partjainak. Bőven volt itt rendezvény. Manapság rengeteg turista érkezik ide a Tortoniba, ráadásul előre nem lehet helyet foglalni, vagyis legalábbis ilyen halandó turistának ez ritkán sikerülhet, ahogy megfigyeltem. Belülről a kávézó stílusa egy kicsit az amerikai Art Deco-ra emlékeztet. Érdemes végigböngészni a falakon a különböző fotókat, képeket, mennyi híresség járt errefelé. És nem csak méregerős kávét lehet itt elfogyasztani, tehát az persze alap, hogy egy kávézóban ugye kávézhatunk, de marhahúsos szendvicset is lehet rendelni. Ehetjük a hely szelleméhez méltó módon, ami a helyiek szerint a véres, leginkább a kicsit véres, tehát az, ami az autentikus, de egyébként bármilyen formában elkészítik, ahogy az utazók ízlése kívánja. A kávézgatás mellett filmet nézni is nagyon szeretnek az argentinok. Buenos Airesben például éjfélkor fogy a legtöbb mozijegy. Errefelé az éjszakai élet lassan indul be, de nagyon sokáig tart. Nappal a művészek fontos találkozó helyei például a Palermo Hollywood és a Palermo Soho kávéházai. A Palermo Soho negyed központja a Plaza Cortázar, ezt régen Serrano térnek hívták, még mindig sokan Serranoként ismerik egyébként. Itt minimalista stílusú házak vannak, butikok, meg exkluzív üzletek. Az exkluzív üzletek persze azért nem annyira exkluzívak, mint mondjuk a Rodeo Drive Los Angelesben, vagy mondjuk akár csak Monte Carlo üzletsora, de azért vannak jó márkák. A Plaza Serrano-tól, vagyis a Plaza Cortázartól egészen a Plaza Arméniáig, hogyha elsétálunk, akkor látjuk, hogy az országokról nevezték el az utcákat. Van Costa Rica utca, van Németország utca. Emlékeztetve rá persze, hogy Argentina a világ minden tájáról érkezett bevándorlóknak a földje. Vasárnaponként a Plaza Dorrego környékén hatalmas kirakodóvásár fogadja a turistát, ahol millió számra várnak vevőre a régiségek. És hát igen, erről meséltem már, hogy itt aztán a könyvektől kezdve az argentin 1901-ből való tojástartóig minden van itt, és vettem is régiségkereskedő barátomnak, Gyuszinak egy ilyen argentin tojástartót, és hát egy csomó más olyasmi is volt, amiről fogalmam nem volt, hogy ki akarja majd megvenni. De hát kedves barátom, aki most kint van Argentinában, neki sincsen ugye fogalma arról, hogy a régi kulcsokat kiveszi meg, kinek kellenek régi kulcsok egyáltalán. De biztos van valaki, aki előbb-utóbb megveszi meg. Hát lehet, hogy már ezer éve járjuk a piacokat, és régi kulcsokat szeretnénk kapni, és milyen jó, hogy itt a Plaza Dorrego környékén ezt is kapunk. Amikor kicsit tovább sétálunk, akkor a Plaza Dorrego melletti mellékutcák egyikében van egy hatalmas piac. Itt rengeteg gyümölcsöt találunk, és a gyümölcsös mellett van egy óriási sajtleragat. 70-80 féle argentin sajtot kóstolhatunk meg. Én imádom a sajtokat, úgyhogy hát innen engem tényleg traktorral kell elhúzni, hogyha van időm, akkor itt mindig eltöltök egy kicsit belőle, és kóstolgatom a finom sajtokat. Hogyha egy kicsit odébb megyünk, akkor megint régiségek sorakoznak. Egyébként egyszer megkérdeztem az egyiküket, hogy hát mégis mi mennyit ér, melyiknek van komoly értéke, melyik olyan, hogy csak a helyet foglalja. Hát igazából nem kaptam megnyugtató választ. Nagyjából azt tudnám mondani, hogy hát minden annyit ér, amennyiért egy vásárló megveszi. És láttam régi kártyanaptárokat is, és azt mondták, hogy ezeket sokan gyűjtik, és hát van olyan, ami tényleg csiliárdokat ér, és van olyan, ami meg gyakorlati semmit. És egy másik pulton 80-100 telefonkészüléket állítottak ki. Aztán találkoztam egy olyan úriemberrel a belvárosban, szintén itt a Plaza Dorrego környékén, itt a vasárnapi vásárnak az egyik ilyen mellékutcájában, és ő gyakorlatilag mindent felhalmozott egy asztalra, amit a padlásán fellelt. Tényleg volt kés, gyarmatosításkori kés, lószerszám, könyvek, szentek szobrai, bélyegek, hintaló, maracpersely, óraszí, és mint meséltem, bicikliküllőket is lehetett kapni. Egy 20 év körüli fiatalember árult kerékpáralkatrészeket, de 80-100 éves kerékpáralkatrészeket, és volt 1910-ben gyártott bicikliküllő, ha valakinek esetleg kéne. Tényleg hatalmas élmény volt Buenos Aires régiségpiaca, meg a Plaza Dorrego környéke, de ami meg olyan, hogy akárhányszor, ugye többször is eljutottam munkám kapcsán Buenos Airesbe, akárhányszor itt voltam, mindig elmentem a Boca negyed központjába. Ezt a teret úgy hívják, hogy Caminito tér, és klasszikus latin-amerikai, dél-amerikai épületeket képzeljenek el. Sárga, piros, kék házak, ilyen rikító színűek, ezek vannak itt. No meg rengeteg utcajárus, vendéglős, tangótáncos, és pár lépést néhány pezóért megtanítanak a turistáknak, no meg lefényképezkedhetünk a helyi tangó specialistákkal. Sokan azt mondják, hogy férfi uralom jellemzi a tangót. Egy kedves barátom a Buenos Airesben töltött viszonylag hosszabb vakációja során profi tangótánc tanártól tanult meg táncolni, mert hát beiratkozhatunk egy tangóakadémiára is. A turisták kedvéért, meg a helyek kedvéért is vannak tangóakadémiák, hát az egyik rövidebb, a másik hosszabb időt ad arra, hogy megtanuljunk tangózni. És hát elmagyarázták, hogy a férfi mozdulataival, tekintetével irányítja a partnerét, és azért tetszik ez a tánc sokaknak, mert hát igen, hát itt a végre a férfi mondhatja meg, hogy mi legyen. Hát tréfát félretéve, a nagy tangóiskolák egy-két hetes, egy hónapos kurzussal várják a turistákat, a nem turistáknak meg akár évekig lehet tangot tanulniuk. A Május sugárúton van tangóakadémia is. De azt is tangónak hívták, amit én csináltam, hogy idejövök a Caminitóra, és akkor botladozok egy kicsit két percig, csinálnak pár jó fotót, és akkor örülök magamnak meg, hogy ez is sikerült. A Boca szinte éjjel-nappal nyüzsög egyébként, itt mindig vannak árusok, nyitvatartó éttermek, meg művészek. A Boca negyed másik nevezetessége a foci. És még élt Maradona, amikor engem lefotóztak az egyes számú hasonmásával itt Buenos Airesben, felvette az argentin nemzeti mezt, odaállt mellém, és hát tényleg úgy nézett ki, mint egykora focisztár. Ha valaki Argentinában jár, és elmegy egy foci meccsre, hát azt nem felejti el. Egyébként, ha nem szereti a focit, akkor sem, ha meg szereti, hát akkor ez maga lesz a csoda. A Boca Juniors és a Rosario mérkőzését is megnéztem egyszer, és kaliforniai turistákkal, meg újságírókkal. Kaptam egy papírt, hogy a focit 2x11 fő játssza, és a cél a gólszerzés. Ugye hát nem is futball volt a neve, hanem soccer, ahogy az amerikaiak hívják, és a kaliforniai társaságnak az volt a hátránya, hogy velük együtt újra kellett tanulnom a labdarúgást, és hát nem akartam elicsekedni vele, hogy hát én otthon minden hétvégén megnézek 3-4 meccset, de ezzel együtt is egy Boca Juniors Rosario mérkőzésre 110 000 ember kíváncsi volt a helyszínen. Tehát igazából úgy éreztem, hogy jóval többen vagyunk, mint a hány fős a stadion. Tehát valóban gyakorlatilag így lapjával álltak az emberek, és megvolt a koreográfiája az egésznek. Például a meccs előtt első lépésként el kellett fogyasztani a lumotát. A lumota félbevágott óriás kiflibe csomagolt, frissen sült marhahús szelet. Ez volt a legfinomabb steak, amit valaha ettem Argentinában. Egyébként ettem a Four Seasons-be is, meg ettem belvárosi menőétterembe, sőt, ettem a Tortoni-ban is steaket, mert hát mit tegyen az ember Argentinában, ha nem argentin steaket. Nos, ez volt a legjobb, amit ilyen óriás kiflibe csomagoltak, és csak úgy adták a labdarúgó mérkőzésre érkezőknek. Valószínűleg azért, mert a stadion mellett sütögetett kis szendvics, az folyamatosan friss volt, óriási tömeget kellett kiszolgálni, és tényleg nagyon-nagyon ízlett. Aztán a második lépés a meccs előtt még a múzeum megtekintése. Mert a szurkolók egy része azért mindig megnézi a múzeumot legalább évente egyszer. Állandó és örök darab például az 1931-es bajnoki cím jutalma, mert hogy 4 ló húzta aranyozott harci szekeret kapott a Boca Juniors. 31-ben ez volt a bajnok jutalma, egy elképesztően szép alkotás, egy igazi harci szekér 4 lóval gyönyörűen néz ki, és be volt aranyozva, mágikus. Ez érdekes volt, de hát csak minden más is meg lehetett nézni, az öltözőket is, hogy merre vannak, hát utána már az öltözőben már nem mehettünk, mert már mentek a játékosok, de igazából ez a második lépés a múzeum megtekintése is jó volt. A harmadik lépés az volt, amikor már ott voltunk a stadionban, hogy elfoglaltuk a helyünket, de egyébként az ellenőrzés meg a beengedés nem volt túlságosan bonyolult. Ami fura volt, hogy 2 B-közép is volt. Az egyiknél óriási zászlóerdő, dobok és harsonák. Tehát itt zenéltek, énekeltek, doboltak, harsonáztak, és vele szembe pedig egy másik B-közép volt, az volt a lerohanós B-közép. Tényleg van ilyen. Ha a Boca Juniors gólt rúg, akkor a felső szektorokból megindulnak a szurkolók, és lerohannak egészen a kerítésig. Viszont a kerítésnél, akik ott állnak, hát hogy a nyakukba ugrálnak a felső szintről, hát ezt nem szeretik, ezért ők meg felrohannak a kerítésre. Tehát így van egy ilyen hullám mozdulat, hogy elindul a B-közép, és akkor szépen felmászik az első ember a legmagasabbra a kerítésen, és akkor a kerítésen csüngnek, és a felső szektorosok meg az alsó szektorban vannak, és akkor utána szép lassan mindenki visszamegy a helyére. Úgyhogy ez a lerohanok és fölmászok a kerítésre, hát ez rendkívül érdekes és furcsa látvány volt. Buenos Airesből repülővel el lehet utazni Ushuaiába, a világ legdélebbi városába, legalábbis szerintük ez, bár hozzáteszem azért ezekkel a definíciókkal azért vigyázni kell, hát sok olyan helyen voltam már, ahol valamiben a világban a legjobb, aztán persze lehet így is érteni, meg úgy is. Ecuadorban is mondták, hogy a Chimborazo a legmagasabb csúcs a világon, mert hogy a föld középpontjától kell számítani, nem úgy, hogy csak úgy a tengerszinttől, ahogy a Himalájában van egyesek szerint a Chomolungma, ugye a Monteverest. Minden esetre az biztos, hogy délre tudunk utazni, és van híres vonaluk egyébként, a klasszikus Patagonia Express, de egyébként ez nagyjából jó, de nem ájultam el Buenos Airesben a vasúti közlekedéstől. Egyébként lehet hajóra szállni, lehet autózni, meg a repülőközlekedés is jó, a belföldi repülőközlekedés, azt tapasztaltam. Hát akárhogy is tervezzük meg, ha Patagóniába megyünk, akkor széljacket meg meleg holmit csomagolni kell minden évszakba, mert hogy Patagónia szinte minden részén óriási széltombol. Az őslakos indiánok szerint a világ minden szele itt Patagóniában született, és hogyha ide látogatunk, akkor azt fogjuk mondani, hogy lehet, hogy ebben van valami. Lényegében Patagónia Argentina és Chile déli része, az Andok hegyvonulataitól keletre. Egy része végtelenek tűnő nagy füves síkság, nyugaton és délen meg vannak gleccserek, meg mesebeli sziklaképződmények. Az egész terület nagyjából 10-12-szer akkora, mint Magyarország. Ehhez képest kevesebb, mint 2 millió ember él itt, úgyhogy bőven tehetünk olyan túrákat, ahol azért nincs túl turizmus. És érdekes, hogy találtak itt is hatalmas lábnyomokat, úgyhogy van egy ilyen yeti-szerű lényel kapcsolatos legenda halmazuk is, szép nagy csigolyákat is találtak, hát a yeti se él örökké. Minden esetre Magellán, a portugál felfedező úgy gondolta, hogy ez az óriások földje, úgyhogy a helyeket patagónoknak, azaz nagy embereknek nevezte el. Annyi igaz a dologból, hogy a spanyolokhoz képest tényleg magasabbak az itt lakók. Patagónia argentin részéhez több tartomány is tartozik, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, tehát több tartomány, és egy kevés még tartozik a déli részek egyéb tartományokból is, és hát van Chileben is Patagónia, Los Lagos tartomány egy része például Patagónia. Az argentin rész jellegzetes területe a Pampa. Aki olvasott már indián regényeket, tudja, hogy északon a préri van, délen meg a pampákon nyargaláztak a főhősök, de lényegében mindegyik füves pusztát jelent. A pampa végtelennek tűnik. Hosszú autókázás után is ugyanolyan a táj. Aztán egyszer csak elkezdődnek a sziklák. Először néhány kisebb hegyecskét lehet látni, majd a távolban feltűnnek az óriási gránit tömbök. A hatalmas csúcsok között tengerszemek bújnak meg. Érdekes, hogy teljesen más a színük, mint Svájcban. Sokkal-sokkal zöldesebbek, és sokkal türkizbe hajlóbbak. Arózában például, ahol nagyon sokszor voltam gyerekkoromban is, meg később is, mert Kúrban lakott a nagybátyám, innen pillanatokon belül felvisz a gyorsvasút Arózába, és rengeteget kirándultam ide, és itt ilyen sötét-zöldes a gleccser. Na most ehhez képest itt meg türkiz Patagóniába. És vannak apró vízesések, kristálytiszta patakok. Tényleg mesebeli a táj. Patagóniába, hogyha nyáron jövünk, akkor is fázunk, télen pedig dermesztő a hideg, bár hozzáteszem, én télen azért az itteni, amikor itt tél van, akkor nem voltam itt, hát amikor itt nyár van, akkor is hideg volt, egy nagy szél. A gleccserek egyébként télen teljesen befagynak, és egy dolog állandó, a süvítő szél. Viszont ha szerencsénk van, akkor süt a nap, mert hogy a sugarai azok errefelé szinte szikráznak így a jégfolyók tetején. A legszebb és leghíresebb gleccsereket a nemzeti parkok területén találjuk. A chilei határ közelében fekszik például egy olyan nemzeti park, ahol 356 gleccser van. Tehát majdnem minden napra jut, hogyha gleccsertúrára akarunk menni, és akkor mindig nézegethetünk egyet-egyet. A leghíresebb a Pedito Moreno. Ez egy hatalmas, 50 méter magas bordázott jégfal. 5 kilométer szélesen ékelődik a vízbe, és a világörökség része ez a terület, hát ettől persze nem lett szebb, de azért együtt varázslatos egyébként, olvadozik, tehát csökken a területe, azt mondják, hogy mostanában, hát nyilván amikor én ott jártam, akkor még elég szépen nézett ki, a mostani fotókon is jól néz ki, de nyilván tudósok mérték, és olvadoznak a gleccserek. De ezzel együtt van egy olyan híres patagóniai nemzeti park, ahol 5 gyönyörű, nagyobb tavat találunk, meg számtalan kisebb tavat, csodás hegyormok gyűrűjében. Puerto Arenasból, vagy El Calafetából megközelítve is láthatjuk ezt, hogyha Argentinából átmenjünk a chilei részre. A határátlépés egyébként egyszerű, tehát nem szoktak itt gondok lenni, tehát sima útlevéllel, magyar útlevéllel azonnal átmenjünk, néha meg se nézik. Egyébként Paraguayba, Brazíliába, Argentinába, tehát rengeteget közlekedtem, és nem nagyon van belül olyan kis feszültség, hogy jaj, most akkor mi a helyzet, gond nélkül beengednek. És még hogyha valahova igazából elmegyünk, olyan is volt, hogy átugrottam egyik országból a másikba, és mentek az emberek így vásárolgatni valamit, néha valakit kiszedtek úgy a sorból, és akkor elkérték az okmányait, de egyébként nem is kellett sokszor bemutatni az úti okmányokat. Rengeteg olyan kisebb átkelőhely is volt, amikor errefelé kirándulgattam. Van egy kilátópont itt Patagóniában, gyönyörű völgyek, csörgedező patakok, kicsit távolabb havasjeges csúcsok, úgyhogy az édenkerti varázs egy picit minket megigéz, de aztán egy újabb szélroham ilyenkor magához térít mindenkit, mert valóban jacket hozni kötelező, mert rendkívül komoly szelek vannak, és hát így szétfújja az arcunkat, bőrünket, erre azért fel kell készülni. De ettől még csodás egy itteni kalandozás. Hozzáteszem, kemény, tehát azért, hogyha bármilyen közlekedési eszközzel ide eljövünk, azért fel kell készülni az utazásra, meg egy kicsit a hűvös szelekre, meg arra, hogy itt azért a természeti csodák miatt érkeztünk, nem pedig azért, mert az üzletek kínálatának nem tudunk ellenállni. Hölgyeim és uraim, önök Argentináról, Patagóniáról, Buenos Airesről hallhattak a műsorban érdekességeket. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Várja önöket a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!